Tompa Andrea, a Hóhérháza. Hosszú nap. De most nem azt mondta, hogy semmi putyerám, ahogy viccesen szokta, amikor hazajött a munkából, vagy késő este, amikor abba hagyta a gépelést. Most csak némán, merev tekintettel leroskadt a piros, műanyagborítású, mozgólábú hokkedlire, így ejtette hokkedli. Pedig tényleg semmi ereje nem volt már. A szeme alatti árkok sötét lilán feszültek, felpuffadtak. Fiatalkori fényképein is karikás volt a szeme, mintha mindig fáradt lenne. Kőpúderrel szokta takarni, de most már több mint egy hosszú napja nem púderezett. Bőre fénytelen volt, és az apró ráncoktól gyűrött. A facsatok a hajában csára álltak, ahogy ő szokta mondani. Jobb kezén, amit az asztalra ejtett, egy félig megírt bírósági értesítésre, a középső ujján, amelyen a nagymamája rubintköves gyűrűjét viselte, letörött egy köröm, pedig mindig hordott a táskájában reszelőt. A bírósági felszólítást a kisebbik gyerek gépelte, anyja utasításai szerint, aki egyetemista létére még mindig szeretett gépelni és falura járni, a válófélben lévő házastársak vagyoni osztozkodására az anyjával. Amikor a törvényszék nevében a mama összeírta a javakat. Nem volt nehéz dolga. Mindenkinek ugyanolyan bútora, edénye és dísztárgyai voltak. A mama felértékelte őket. Végül az osztozkodni képtelen felek ingóságairól a mama éjszaka legépelt listái alapján a bíróság döntött. Mert anya harmadik, késő este, éjjel és hétvégén végzett áruszakértői munkája, melyet komoly összeköttetésekkel tudott megszerezni, nem a közepes állami fizetés miatt volt nélkülözhetetlen, hanem a falusi kiszállásokért, amelyek a hosszú hétvégi buszozás vagy vonatozás ellenére értékesebbek voltak, mint a városi peresügyek. Mert faluról a mama soha nem tért haza üres kézzel. Tojást, mézet, kolbászt, szalonnát, csirkét, sajtot, tejfölt, lekvárt, friss kenyeret, pálinkát, zöldséget kapott. Mindent elfogadott, egy zsákalmát vagy krumplit is. Akár egy kanna benzint, amit autóval szállítottak a városba. Zöldség sem volt már, Janó kertjét és házát 5 éve adták el, mert kiskorúak nem örökölhettek és birtokolhattak ingatlant. Mert falun tudták, hogy adni szokás, vagy egyenesen kell, kötelező, le kell csubukolni a végrehajtót, mintha enélkül nem dönthetne róluk igazságosan a bíróság. És a lány sokszor megfigyelhette, ahogy a válófélben lévő asszony gondosan újságpapírba csomagolja az élelmiszereket, s az egészet szépen egy rossz szatyorba teszi, amelyet nem fog viszont látni. A férje pedig szótlanul és idegenül nézi, mintha nem lenne köze a végtermékhez. Csak a folyamathoz, amikor még minden állat vagy növény formában létezett. Malac vagy paradicsom volt, ami élt és gondozni kellett. Amit magában a férfi úgy nevezett munka, nem pedig halott termék vagy áru. S a lánynak a magába roskadt, szürke arcú, szótlan, gumicsizmás férfiról saját apja juthatott eszébe. Aztán az asszony a pakkot némán és reménykedve adja a másik asszony kezébe, vagy egyenesen az ott szeppenten áldigáló kamasz gyereknek, aki már tudja, hogy el kell fogadni, mindent el kell fogadni, amit adnak. Cserébe majd a súlyos, faragott, gyári szobabútort, vagy a nagymintás gépi perzsákat a mama kevesebbre fogja értékelni, nem 10, hanem 30%-os amortizációt számolva fel az eredeti árból. Mert az asszony a szobabútorhoz ragaszkodik, a konyhabútort viszont, ami a férfinál maradt, már amúgy is rég ki akarta cserélni, suttogja a mama fülébe. És a mama a füzetébe írja, hogy újszerű 10%. A férfi pedig akkor sem tud súgni, vagy akarni, amikor az asszony kimegy a kamrába a kolbászért. De a városi válóperes ügyekből legfeljebb kávé származott, piperecikkek vagy csúnya bolti ajándékok, amiket a mama aztán visszaválthatott pénzre a központi áruházban. De a mama aznap üres kézzel jött. Délután 3 óta a 2 szinte felnőtt gyerek a 4. emeleti ablakban ül, várja reménykedve és izgalomban, hogy a mama befordul végre a sarkon, mert fogadtak arra, hogy hol töltötte az éjszakát. Könyv volt a tét. Áttelepülő egyetemi tanárukhoz készültek másnap, aki éppen kiárusította a könyvtárát, és mindketten kaptak 150 lejt a mamától vásárlásra. Így a fogadás szerint a győztes a vesztes zsebére választ majd egy könyvet magának. A nagyobbik lány azt állította, hogy a mama szólt, hosszú napja lesz. Valahova messze megy falura, és nem tud hazajönni. A kisebbik kételkedett ebben, mert még nem fordult elő, hogy a mamának ott kellett volna aludnia az expertízán, ahogy ő mondta, a szakértői értékbecslésen. Mert a mama csak a megyét járta, mindenhonnan haza tudott jönni busszal vagy vonattal. Így aztán a lány remélte, hogy a mama egész máshol van. Boldogan jön majd haza, fáradtan, ziláltan és boldogan, mint a rövid hivatalos bukaresti útjairól. Vagy amikor Aradra, Jászba, Korondra vagy Szebenbe ment kontraktálni, árut rendelni vele. A négy emeletes, üresen kongó áruházba, ahova a láthatatlan és a polcokra ki nem kerülő áruk talán soha meg sem érkeztek. Vele, akit a nagymama csak úgy emlegetett, az Olá férfi. A kisebbik pedig Fikecélnek, Májacskának keresztelte el, mert a mama mindig gügyögött neki, mint a cicáinak. Mindent kicsinyítve rakott elé. Amikor V ünnepi látogatásaira, név vagy születésnapjára, nem kis erőfeszítések árán és utána járásokkal igazi lakomát rendezett. Muskuléc, kafélúce, kartofior, szupika, prezsiturika, kasztravecsior, és persze Fikecél. Bélszínecske, kávécska, krumplicska, leveske, tésztácska, uborkácska, májacska, becézett mindent a mama. V pedig halkan, puha, mély hangon szólította, Júlia. És a közös, minél messzebb vezető hálókocsis delegációikból fáradtan és boldogan tért meg. Legfeljebb egy doboz ikrát hozott, Szardíniát vagy vietnámi rákszirmot. De elsősorban saját, pillanatnyi, szikrázó boldogságát adta öntudatlanul ajándékba a gyerekeinek. És V ilyenkor, az utazás után még egy éjszakát náluk aludt. De a mama nagy, piros francia ágya, amely alig fért be a tömbházba, és betöltötte az egész szobáját, éjszaka néma maradt, mintha senki sem aludna rajta, az alvók csak lebegnének felette. A kisebbik egyszer láthatta őket. Délelőtt ellógott az iskolából, a mama pedig sohasem zárta be az ajtót. Úgy feküdtek egymáson, mozdulatlanul. Előtte vagy utána tűnődött a lány, mert nem tudta eldönteni. Szemük lehunyva, semmi nem utalt arra, hogy egykor mozdultak volna, vagy valaha még szét tudnának válni. Mintha öröktől fogva így feküdnének, mint a kőbe öntött pompei szerelmesek, akiket a legteljesebb együttlétükben lepett meg a pusztító tűz, aminek gyöngéden adták át magukat, hogy így tegyék halhatatlanná boldogságuk egyetlen óráját. S a szótlan, önfeledt szerelemben szinte nem is ölelték, csak tartották egymást. És a kisebbik most is azt remélte, hogy a mama megint ott járt. V karjában, valahol falun vagy egy másik város szállodájában, ahol szürke személyazonosságjuk alapján egyik elvált, másik házas, két szobát kellett kivenniük. Vagy talán elmenekültek szerelmük titkos helyszínére, a két órányira lévő tóhoz, ahol legalábbis a mama így mesélte, örök és persze már aznap betarthatatlan hűséget fogadtak egymásnak a bélesi templomban. A menedékházból kölcsönzött csónakkal beeveztek a magas, boltíves ablakokon keresztül az elsüllyesztett templomba, amelynek faszerkezete negyed százada állt érintetlenül. Mert amikor a 20 kilométeres tavat létrehozták, Jósika falvát felköltöztették a dombra. Lili nem tud arról, hogy volt sógora, Pista, a kezdeményezője és kivitelezője a bélesi, tarnicai, föntönelei tó és gátrendszer létrehozásának, pedig sógora igen büszke rá. A faluból csak a templom és a szabadságharcos Vasvári Pál csontjai maradtak lent a völgyben. A víz örök nyugalmában, mert neki nem voltak rokonai a faluban, akik felköltöztették volna az új településre a többi halottal. S a templomot füllet csendülte meg. Az elsuttogott, csak egymásnak szánt szavak sem visszhangoztak. A délutánt aztán egy karcsú páfrányos öbölben, fenyőfák közt fáradtan átaludták, és késő este hazaindultak, mert akkor is csak egyetlen hosszú napjuk lehetett, mint mindig, mint ma is, reménykedett a kisebbik lány. Mert szemtől szemben ugyan kinevette a mama gügyögő gyengétségét, aki ilyenkor szégyentelenül boldog volt, fény lett és illatozott, reménnyel töltötte el azt is, aki csak a közelében volt. Ahogy talán ma is így lesz. A magyar-orosz szakos lány a két reggeli unalmas orosz szeminárium után felment a mama főtéri irodájába, de nem találta ott. Jela kaszáre. Selejtezésem van, mondta a titkárnő a hivatalos választ. De mit lehetett még egyáltalán selejtezni ebből az áruházból, töprengett a lány. És eszébe jutott, hogy mennyi törött játékot kaptak gyerekkorában a kaszálásokról, amit akkoriban Jucival csak kaszálásnak neveztek, és a lány nem merte megkérdezni, hogy reggel bejött-e egyáltalán az anyja. A választ jó jelnek tekintette, elmenőben lopva belepillantott a bejárathoz kitett kondikába, a félelmetes jelenléti könyvbe, ahol hétkor a mama neve mellett ott állt sietős aláírása. De a lány pontosan tudta, hogy ezt Nuszi bácsi, a kollégája is írhatta, mert felismerhetetlenül tudták utánozni egymás aláírását. Aztán benézette a szemközti két kávézóba, ahol a mama vele szokott találkozni. De csak a kávés bolondot találta ott. És aztán késő este meg éjszaka a nagymamát már nem akarta hívni. Nagymama csak feleslegesen aggódott volna. Legfeljebb szapulja azt a komiszt, aki csak kihasználja anyádat és elszedi a pénzét. De amikor másnap kora este csapzottan és izzadtan, táskával a vállán, tegnapi ruhájában, szakadt harisnyában, a mama leruskadt a székre, maga elé bámulva, meg sem szólalva, mert a mama most nem panaszkodott, hogy milyen fáradt, titokzatosan és árulkodóan sem mosolygott, csak ült. Közben a macska kioldalgott a konyhába, és lábához dörgölőzött, de a mama most őt sem simogatta meg, s a kisebbik tudta, hogy most nem vérről van szó. Miatta a mama nevetne vagy sírna? Hol voltál? Kérdezte hidegen és számonkérően. S az anyja összerezzent, zavartan nézett a szemrehányóan üres macskatába. Aztán a padlón és az üres lábosokkal teli aragázon kezdett tekintetével keresgélni, hogy vajon volt-e mit enniük a macskáknak, meg a lányoknak. Mert mintha csak most jutna eszébe, hogy első bejelentetlen éjszakai kimaradására magyarázatot kell adnia a gyerekeinek, akiknek nem tartozom nektek elszámolni semmivel, nem is kész, kiáltotta volna máskor öntudatosan. Hol voltál? Támadt rá ismét a lány, mintha megérezte volna azt a kimerültséget és kétségbeesést, amelyben könnyedén ellenállás nélkül haladhat előre, míg ki nem préseli az anyjából a választ. Mondd meg, hogy hol voltál, kiáltott rá Juci, és fenyegetőzni akart, ahogy az anyjától tanulta, hogy milyen büntetés lesz, ha nem beszél végre. Mámá! Rivalt rá rögtön a kisebbik, mintha a saját kamaszlányával ordítana, aki kimaradt éjszaka, és most nem is a büntetésen, mert az későbbre halasztható, hanem az azonnali megoldáson kellene felnőtt módjára gondolkodni, amíg még orvosolható. Mert a 3 hónapja hivatalosan is felnőtt korba lépett, szüzességére még mindig makacsul vigyázó lány, ezen az októberi késő délutánon szülővé változott. Aki előtt ott ült magába roskadt, védtelen, de talán még megmenthető gyermeke. Ha nem mondod meg azonnal, hogy hol voltál, felhívom a... De a mama nem hagyta, hogy befejezze a mondatot. A lány sem tudta volna kibökni, hogy kit akart volna felhívni. A halott nagyapját, akitől a mama félt, a magyar tanárát, akihez menedékért futna, a rendőrséget, amit soha egyetlen esetben sem hívnának fel, mert a lány csak a hangsúlyokat ismerte, a szerepet, ahogy megáll a kicsire gömbölyödött anyja fölött, és kiáltozik vele, de a megoldást még nem. Lányok, kislányaim, szólalt meg hirtelen halkan a mama, mintha a maga sem tudná, hogy kihez beszél, és mint aki eldöntötte, hogy mégiscsak bevallja szüleinek az elviselhetetlen igazságot. Nyelt egyet, és a szigorú tekintetű kisebbik lánya szemébe nézett, akinek homlokán vastag apjától örökölt szemöldöke között aznap délután jelent meg egy függőleges lánc. Nem bírom tovább. Most már minden nap feljönnek az irodába, eddig csak munkaidőben kellett bemennem, de most nem tudom, mit akarnak, mondta egy szuszra, szintelen hangon. Megyek telefonálni, válaszolta határozottan és szinte érzéketlenül a lány, és úgy tett, mintha a bejelentésének, hogy megy telefonálni, nem lenne köze a hallottakhoz. És magabiztosan kifordult a konyhából, mint aki tudja, hogy 89 októberében már csak egyetlen megoldás van. Telefonálni egész délután, egész este, ma is, holnap is. Barátoknak, tanároknak, nagymamának, szomszédoknak, ismerősöknek és hírből ismerteknek. A magyar tanárokkal, az Évákkal és Julikákkal kezdve, a fontosakkal és veszélyesekkel belebeszélni abba a szürke műanyag készülékbe, amelyet a mama olyan sokáig nem is akart beszereltetni, mondván, hogy csak pluszköltség, nincs is rá szükségünk. Aztán a gyerekek mégis rábeszélték, hogy adja be a kérvényét, és 7 darab fehér férfi alsónadrágért cserébe, amit akkor már rég csak szerezni lehetett, vásárolni nem, de a 7 pamut alsó akkor is gyanúsan, képtelenül alacsony ár volt a telefonért. Meglepő gyorsasággal be is szerelték. Aztán másnap ismét kiszálltak, és gondosan leellenőrizték a készüléket. Ebbe a szürke telefonba kell belemondani. A mama ott volt, nem is, hogy a mamát oda járatják. És egy szünet után komolyan, ma éjjel bent tartották. Vagy aki nem érti, annak egyértelműen, hogy a Traján úton. Nagymamának pedig még ennél is pontosabban. Melyik az a Traján út? Én nem ismerem ezeket az új neveket, dohogott Nagymi, aki 40 éve nem ismerte az új utcaneveket. A Szekun, válaszolta a gyerek. Mintha csak azt mondta volna a piacon vagy egy sörkertben. De nagymama nem hallotta meg. A Horthy úton? Vagy melyiket mondott? Mert az is lemegy az állomásra. Akkor most az Árpád utat vagy a Szent István utat mondod? Mit mondtál, hogy hívják? Trianon? Na már abból csináltak utcát. Esze az nem a... És aztán a nagymamával elbeszélgettek az utakról, utcákról, terekről és lebontott épületekről. De nagymama tudatáig már nem jutott el, hogy a mama hol is töltötte az éjszakát. Mintha azt a hosszú utat a Trajanus császárról elnevezett úttól, a Horthy vagy Árpád vagy Szent István útig, a görbehátú, hájogos szemű nagymama már képtelen lenne megtenni. Mintha ez a beszélgetés is, mint a többi, csak azért kezdődött volna, hogy tisztázzák, a Szent István út a vasúttól a Szamosig tart. Akkor ez most... A Karl Marx, gondolta a lány. Az Árpád út pedig régen a külső Király utca volt, csak 40-ben nevezték így el. És a Szamostól a Kajántói útig megy. És hosszan elbeszélgettek még a városról, amely csak a nagymama még mindig szépen ondolált fejében létezett. És a két komoly egyetemista megszakítás nélkül órákon át felváltva telefonált, hogy mindenki megtudja, ők is. Elvégre minden telefonhívással egyszerre 2 csatornán üzentek. A beszélgetőtársnak, aki 5 számjegyű telefonszámmal rendelkezett, és a néma válaszolni képtelen, névtelen ismeretlennek. Aki most nem először szintén címzetté vált. A hangosan és tagoltan elmondott üzenet ugyanis mindkettőjüknek szólt. Mert hallgatni vagy suttogva beszélni ekkor már csak rendkívüli esetben lehetett. A szerelemben. A bélesító páfrányöblében, mert a mama mostantól fogva csak így védhető meg. Pedig még erőtlenül tiltakozott a konyhából. Megöltök, hallgatni kell, nagyanyátoknak sem mondhatjátok meg, pláne nem telefonon. Pedig éppen ez a lehallgatott telefon volt már az egyetlen menedék, ami legalább annyit ért, mint bemondani a Szabad Európa rádióba, vagy a Kossuthon, nevetett Juci. Köszönjük, fiúk, rikkantották búcsúzásképp a telefonba. Vagy hogy mulcum énba jetsz, ugye felírtatok mindent. Szerinted mind fiúk? Kérdezte elgondolkodva Juci. Köszönjük a belénk épített lehallgatókészüléket. Láthatjátok, hogy rendesen bánunk vele, és használjuk. Csupa értékes hírt mondunk nektek, hogy a Traján 27-ben az egykori magyar tannyelvű fémipari középiskola földszinti rácsos ablakos szobájában a mama elé papírt tesznek. Rázárják az ajtót egész éjszakára, és azon kell gondolkodnia, hogy milyen külföldi kapcsolataink vannak. Neki és a felnőtt gyerekeinek. Hogy a költőkkel levelezünk-e még? A költővel, akit nyugatra száműztek, a másik költővel, aki Pestre költözött, és a harmadikkal, az íróval, akinek a fia Temesváron szolgál éppen katonaként. Hogy ki készül beadni a papírjait, és kinek a segítségével, és hogy végül írja alá a deklarációját. És még egy üres papírt is. Aláírtad? Támadt rá Juci, miközben a kisebbik huszadjára mesélte a mama éjszakáját. Kiszínezte és részletekkel gazdagította, már nem csak a mama harisnyája szakadt el, amelyen egyébként rendszeresen szaladt fel a szem. Egyfolytában járta a szemfelszedőket. A két lány pedig csúfolta emiatt, mert a mama egész nyáron harisnyában járt. Hanem ott elszakadt a mama blúza is. És a történet, a részletek és az egyre folyékonyabb mese hatására elkezdett megszelídülni. Holnap az egész magyar szakos tanszéknek elmondjuk, meg az évfolyamtársaknak legalább kiderül, hogy ki közülünk a... Én Noémire gyanakszom, mert ezt már régóta találgatták, és a mama táskájából kiveszik a noteszét. Lapozgatják, hogy kinek kell még szólni, a vicces Pulyó Güngölnak, aki a román és magyar szavakat mesterien fordítja le szó szerint. Legutóbb a kitáncával dicsérd a napot fordulattal állt elő. Mármint, hogy nyugtával, kitáncával dicsérd a napot. Érted, haha? Kell szólni Hosszú tanárúrnak, aki román nyelvtant tanított az egyetemen, ő is a mama ismerőse. Jillnek is, a volt német tanárnak, anya kollégái közül pedig Mártának, a kövér Brukentálnénak, Nuszi bácsinak feltétlenül, és a szép Magdi néninek. Magdit ne hívjátok, tegnap a párgyűlésen választották meg küldöttnek a 14. kongresszusra. Megy Bukarestbe, szól a mama fáradtan. Akkor pont, hogy felhívom, és Vének tudod a telefonszámát? Kérdezi Juci. Egyébként Vé is a Trájánon lakik a családjával. Majd holnap megmondom neki, válaszol anya, és türelmetlenül hozzáteszi, hagyjátok már abba, mindenkire bajt hozunk. Pedig már senkire sem lehet bajt hozni, mert akár járt valaki a Traján 27-ben, akár hozzájártak haza, akár árnyak kísérgették az utcán, a baj már rég itt van velünk, bennük. Nem kell félni. Mondja a két lány az anyjának, ugyanazon a mély, megnyugtató, biztonságot nyújtó hangon, amelyen Mózes néni szólt hozzájuk, amikor átjött kiskorukban injekciót adni, mert betegek voltak, és a mama simogatta verítékes homlokukat. Nem vagyunk egyedül, látod, most már mennyien tudják, mondta a kisebbik, és szerette volna megsimogatni a mama verítékes homlokát. Most már nem lesz semmi bajod, tette hozzá gyengéden. És folytatta Juci komolyan, a húga meleg halk hangját, a lassú duruzsoló beszédét utánozva. Ha felveszed a telefont, nem is kell tárcsáznod senkit, csak belemondod a bajod, hogy magányos vagy, és meghallják. Szaladnak vigasztalni, meglátod, hiszen soha nem lehetünk már egyedül, mámá! Elkezdett röhögni, és erre a másik is ültek a konyhában, és rájuk jött a röhögő görcs. Béka kórus, mondta rájuk régen a papa, olyan röhögő görcs, mint egyszer a vacsoránál 10 éve a Dohány utcában, amikor puliszkát ettek és szembe fröcsögték egymást a folyékonyra főzött sárga teljes puliszkával. A mama végül egy írásos párnát rakott közéjük, és visszament a szobába tanítani. De mire kijött, megvigyilálni, hogy mi folyik itt, a díszpárnát két oldalról telepögdösték. De a mama most még nem mert nevetni. Keskeny ajka sarkában játszadozó mosolyát fegyelmezni próbálta. Ludmikám, hajolt le a macskához kedvesen. Te is éhes vagy, igaz? Ti meg hagyjátok már abba, próbált komolyan rájuk szólni, de Juciból egyre buborékolt a nevetés, alig lehetett érteni, amikor a szavakat szétdarabolva mondani kezdte.
Miért, ha nem közénk rakod a párnát?
Mert a 20 és 18 éves lányait még mindig azzal fenyegette, amikor röhögtek, hogy közéjük rakja a párnát. És Juci tátott szájában látni lehetett vérpiros, vibráló ínyvitorláját, amelyet a torkában szágoldó szabad és gáttalan nevetés szele tépett, mint a dombtetőn álló büszke szabadságharcos, súlyos, vérfoltos és győzedelmes zászlaját. Lipisteskedés. Mindenki a házban így hívta, Manzárt. Már az utcában is kezdett elterjedni a szó. Átmehetsz, Laciéknál ég még a villany a Manzártban, mondta Dudus, vagy a tőszomszéd Boci néni. Olyan csend van mostanában nálatok a Manzártban. Lili elutazott? Mert Manzártjuk csak nekik volt az utcában. Laci alakította ki a padláson. Bevezette a villanyt, a gázt is felvitte a régi öntött vaskályhába, amit még az Apponyi utcából hoztak le. De a szobát Laci, aki mindenféle szereléshez értett, minden engedélyt és szakvizsgát beszerzett, mint aki ezzel vásárolja meg a szabadságát, nem telekkönyvesztette. A kis helyiség így nem tartozott a ház hivatalos lakott alapterületéhez. Nem számolták be a gázégőkbe sem, nem is kértek rá engedélyt. Hivatalosan tehát ez a hely nem létezett. Megmaradt illegális menedéknek, titkos, zárt helynek. Ezért is hallotta a gyerek így a nevét, Manzárt. Mert csak ennek volt számára értelme. Előbb Lili és Janó tartotta itt titkos találkáit. Később Lili ide menekült a gyerekekkel, miután egy este hirtelen elköltözött a Dédi fülbevalóiból vett monostori blokklakásból. Végül a kisebbik gyerek vette be magát ide nyaranta, kamaszkorában egyre gyakrabban, tanulásra hivatkozva, a mama éjszakai gépelése elől menekülve, amitől állította, nem tud aludni. És Laci itt tartotta dobozokba zárt titkos papírjait, igazolványait, térképeit, érvényét vesztett egy megszűnt hivatalt és országot képviselő földmérési pecsétjeit, katonai jelvényeit. Nagymama pedig itt rejtegette a fekete hajú Fess vásárhelyi ügyvédbojtártól Klein banditól kapott szerelmes leveleit, akihez nem mehetett hozzá. Meg a házasság kötése után szintén törvényen kívül helyezett festődobozát és áványát. Az alig 3x3 méteres, alacsony, nyáron fullasztóan meleg, télen húzatos kis szoba körül, jobbról-balról nagy padlás nyílt. A macskák birodalma, ahol éjjelente szabadon vakalódtak és kurrogtak. A padlás tele volt szekrényekkel és ládákkal, mert az eredetileg bányamérnök Laci úgy gondolta, hogy minden háznak titka van. Mint egy szekreternek vagy pénztárcának, legyen akármilyen picurka szoba a ház felett vagy alatt, egy kamra vagy átjáró, amit szükség esetén lakni lehet. De a Manzárt alatt a földszinti szobákban az ablakok megvetemettek. A réseken keresztül gyorsan bejön a por, bár Klári hetente takarít, mindig péntekenként. A házat 30 éve nem tatarozzák, ki sem festik, villanyvezetéket sem cserélnek. Laci préselt lemezből készített padlóját sem lakkozzák fel. A konyhai vízvezetéket sem burkolják be, pedig minden télen befagy. Egyáltalán semmihez hozzá sem nyúlnak. Klári tudni véli, hogy fél év múlva, de legkésőbb jövőre bontják a házat, és mehetünk blokkba, mint a hóstátiak. A kaput sincs tehát értelme megjavítani, vagy a kígyófejű kerti kutat. Csak a cserepeket teszi mindig helyre, Laci, egy-egy nagyobb vihar után, mert egyszer már beázott a ház, és a nagy szoba plafonján nagy térképet rajzolt a víz. A ház frontja több helyen omlik, az ablak alatt. A külső vakolat egyre jobban hull, ahogy az utcai szekérforgalom helyét átveszik a teherautók. Remeg a ház, amikor hajnalban megindulnak a Mörös negyed építkezései felé. Remeg és reszket. mert 84 nyarán a szomszédos szentpéteri templom körüli kertes házakat mind lebontják. Egy sűrű faredőny az egyetlen jelentős beruházás a 70-es évek végén, amikor Klári szeme már annyira elromlik, hogy csak az ablak melletti íróasztalnál tud varni. Fél, hogy meglátják a villanyfénynél. Laci pedig most is eljár másokhoz dolgozni, házat javítani, vizet és gázt szerelni, lakkozni, festeni, vakolni. Vagy csak beszerző körutakat tesz rozsdás női biciklién. A kisebbik gyerek pedig, ha ott vakációzik, vagy lekérezkedik a nagyanyáékhoz, későn kell, lebotorkál a manzárból és ebédik hálóinkben, mezítláb járkál a lakásban. Vagy befekszik valamelyik lenti ágyba, amit a nagymamának még nem volt ideje bevetni. Egy macska mellé, mert azok is nappal szeretnek aludni. Nagymama pedig délfelé rászól, még mindig itt lipisteskedsz, mindjárt ebédelünk. Mert az egyre csak omladozó Dohány utcai házban lehet a legjobban lipisteskedni, amikor az embernek semmi dolga, célja vagy terve, csak nagymama vart a hálóingében, pizsamában, dédnagymama padláson talált, fodros aljú sejemköntösében, vagy egyszerűen csak bugyiban és majóban teljes kávét iszik. Hozzá a reggeliből maradt szíja spiritós kenyeret rágcsál, amire vizes margarint ken. Inkább vág vagy darabol, mert kenhetetlen. Mosdatlanul, borzosan és fogmosás nélkül. Közben újságot olvas vagy könyvet, tehát még lélekben is hálóinkben van. Semmit nem tervez vagy akar. Még egyetlen felhő sem árnyékolja a lipisteskedést. A szó akárcsak a súlyos, napraforgós, nagyasszonyos pongyola, amit a kamaszlány a földön húz maga után, dédnagymamától származik. Mintha mindkettő, a különleges ruhadarab és a benne való lipisteskedés, a macskásan lusta nyújtózkodás, mint életforma, női vonalon öröklődne, orzáktól, szabóktól és soketektől. Mert mindkettő, a lipisteskedés és a pongyola is azt jelenti otthon lenni a házban. Csak a férfiak nem találták a helyüket a házban. Mindig máshol tettek-vettek. Laci egész nap nyugtalanul jött-ment, állandóan sürgős dolga volt, és meghatározott célja. Janó pedig estig kint dolgozott a kertjében. Csengetnek te meg, itt lipisteskedsz, menj ajtót nyitni, szólt nagymama. De a pénteki Teljes bácsinak, aki Méráról hozta a drága túrót, sajtót, a tejfölt vagy tejet, a drótos cigányoknak, a nyugdíjas postásnak, az üvegesnek meg a mindenféle házolóknak lipisteskedve is lehetett ajtót nyitni. A külső Magyar és a Honvéd utcát összekötő egykori alsó keresztként emlegetett utcában, amelyet egy 1850-es bécsi döntés alapján ide telepített dohánygyár után Dohány utcának, azaz Totónulóinak neveztek el. Saját családi történelmükben ez lévén az első bécsi döntés. A dohánygyár Kolozsvárra telepítése, de az alsó kereszt utcai egyre ingatagabb ház ekkor már maga a kereszt és a vigasztalás. A lipisteskedés pedig az időben megtorpant, várakozó házhoz tartozik. A házhoz, amely arra várt, hogy valaki döntsön végre a sorsa felett, erősítse meg bizonytalanná vált létében, vagy bontsa le örökre. S a helyére 10 emeletes tömbházsort építsen, nem alulról fölfele haladva, ahogy szokás, hanem előbb felhúzva egy hosszú 10 emelet magas frontot, mint a Mörös téren. Egy színházi díszlet falat, az ablakokba függönyöket akasztva, hogy ne a kék ég látszom mögötte, a nem létező párkányokra virágokat ragasztva, a házak elé pedig septében kivágott, gyökér nélküli, harmadnapra már salátává fonnyadt fákat ültetve. Hogy a munkalátogatáson lévő magasrangú vendég nyitott autóján jobb karját felemelve és maga felé hajlítva, integetve áthajthasson az új negyeden a szamosfalvi repülőtér irányába. Útközben még számba véve a szédítő sebességű építkezéseket, hogy aztán az egész falat hónapok múlva elbontsák. És az építkezést újra kezdjék, a daruk hatalmas fémsínjeit pedig maguk mögött hagyják, hogy lassan betemesse a föld. Mert erre várt tiltakozás nélkül a Dohány utcai ház, miközben apró darabokban, és a lakók számára észrevétlenül kezdte lebontani önmagát. Ez volt a ház bosszúja, Mintha gondatlan gazdái volnának az egyedüli felelősök a lassú széthullásért, mert kívülről lassan úgy nézett ki a ház, mintha lakói rég sorsára hagyták volna. Csak azok a magról ültetett, színes, napjában többször öntözött. Egy nyári virágok, büdöske, törökkonty, törpeszegfű, porcsinrózsa, estike, körönvirág, kakastaré, oroszlánszáj, és persze az éjszaka illatozó dohányvirág jelezték, hogy odabent még élnek. Ahol nincs virág az ablakban, ott már nem laknak. Mert Klári szentül hitte, hogy ősszel már őket is buldózerrel bontják, mint a Pata utcát vagy a Honvéd, azaz Budai Nagyantal páratlan oldalát. Januháza megúszta, ismételgette, vékony szemöldökét magasan felvonva. Valaki lehetett a páros oldalon, hogy nem bontották le. Nekik már mindegy volt. Janó kertjét és a házat is el kellett adni 84 őszén. De a Dohány utcában nem volt kiben reménykedni. Itt nem lakott valaki. Itt csak idős, 49 után kitelepített emberek éltek. Az udvar hátsó részében a hosszú, köves árnyas udvarban szegények és öregek húzták meg magukat. Betelepült falusiak és nincstelen diákok. Mert az utcai házak mögé úgy sorakoztak fel az elől még nagyobb, fürdőszobás konyhás, hátul egyre nyomorúságosabb udvari lakások, mintha egymásból nőttek volna ki, mindenféle előzetes tervezés nélkül, a közös szegénység biztonságos melegében, szorosan összetapadva, egymáshoz toldva, egy-egy újabb falat, egymás fölé és alá, ki hova érte. Közös, pincékben kialakított vécékkel. A leghátsó lakásokba sem a gázt, sem a vizet nem vezették be. Végül leghátul ketrecek, ólak álltak, amelyek, ahogy a szűk udvar egyre fogyott, mert beépítették, észrevétlenül lakható szobákká alakultak. Mintha a tízlakásossá duzzadt udvar tehetetlenségében újra játszaná az emberré válás keserves folyamatát. De a városban az a hír járta, hogy a Dohány utcainál sokkal jelentősebb házakat is le fogják bontani, a Hóhírházát például, vagy akár az egész főteret. De az ívelő virágok, a plafonig felnőtt Diffenbachia, az óriási monstera, amelyet egy szobrász műtermébe ajándékoztak el, meg az egyre szaporodó begóniák, páfrányok, pletykák, a szobafenyő és az összes növény, amit Klárinak nem volt szíve feltartóztatni növekedésében és szaporodásában, még a letört leveleket is vízbe szokta tenni, aztán elültette, mintha mindez a vadborjánzás nem fogadott volna szót, és azt üzente, van jövő, van hova nőni, terjeszkedni és szaporodni. És ez nem hit, vagy az emberi kitartás tántoríthatatlanságának kérdése, hanem pusztán valami klorofil tehetetlenség. S bár Klári hetente döntötte el, hogy eladja a két nagy csillárt, meg a nagy szekrényt, a francia ágyat és a manzárból a díszes öntött vaskályhát, meg az utazóládákat, mert a blokkba úgy se fér be semmi. A liliomos majolika kályhát tényleg eladta a Karácsonyi Zolinak, a Magyarországra települő fogorvosnak, és rendre a vitrínből is mindenféle apróságot, aminek a költözéshez nem volt semmi köze. S hogy a padláson is át kell nézni a ládákat és szekrényeket, hajtogatta. Hova menjek én ennyi holmival egy blokkba? Kérdezte olykor kétségbe esetten. Nincs hova menni, motyogott egyre többet magában, különösen Laci halála után. Fakuló üres kék szeméből olajos könny hullott, pedig még mindig volt hova menni. Az egyre jobban beépülő hegyoldal tetején, a kányafői kis vikendházban, a 101-es szám alatti furnérlemezből készült egyszobás verandás vityillóba, amikörül nagy besztercei szilvafákkal teleültetett kert állt, piros cölöpökkel és fehér fakorláttal szegélyezett terasz, amit Laci minden évben drága olajfestékkel csillogóra festett, a muskátliknak való virágtartókat és az egész házat is, a tetőre új kátránylapokat terített. A fák törzsét lemeszelte. A kerti ágyat a két vizes hordót is átkente, a gyűrű hintát a tartóoszlopokkal együtt. S a korai márciusi napfényben úgy ragyogott az egész, mint egy operett díszlet. A víkendháznak Víkendház ejtette Laci, minden évben frissen mázolt neve is csillogott. Megkínlódtalak. Mert a kicsi ház és a kert minden darabját Laci tolta fel több évi munkával biciklién. A háznak alapot sem ásott, falai vékony, hajlékony lemezből készültek, mintha csak egyetlen nyárra szánta volna. Alig volt több, mint egy lombsátor, aminek frissen vágott zöld ágai gyorsan elhervadnak. És aztán egy hónap múlva már enyhet sem adnak. De ez a hegyoldal, vélte Laci, amikor a telket megvette, sohasem fog annyira beépülni, hogy ne lehessen rálátni az omló épülő városra. Ide aztán nem fogják felvinni a vizet meg a villanyt, hogy blokkokat építsenek, mondogatta diadalmasan. Mert a terasz előtt állva, a frissen metszett Krisztus tövis bokrai fölött kukkerrel ki tudta keresni az épülő blokkok csontvázaival ezekkel az új dinoszauruszokkal körülvett, csupa földszintes házból álló Dohány utcát, ami a nagy előre gyártott elemekből felhúzott épületek közt makacsul megbújt. A Dohány utcát, aminek páros és páratlan oldala is érthetetlen módon életben maradt. És erre egyedüli magyarázat a csoda volt. Azaz, hogy tehetetlenségében a nehézkedés törvényei meg az idő gravitálása folytán lassan omlott tovább. Bár a 26 szám alatti ház végső és nyomtalan pusztulásához még rengeteg idő vagy emberkész közvetlen beavatkozása kellett volna. Így aztán a Dohány utcai ház túlélte a hóhérházát is, amit állítólag egyik éjszaka bosszúból felgyújtottak. A kányafőről azt is látni lehetett volna, ha aznap kimennek. S a félelmetes ház füstölgő falai között azonnal tábort vertek a szomszédságból menekült cigánysor, a cimbalom, cambáli, agya glutoas, hangász leutárilor, síp flujerásului, rigó mirlé és vajda, vojvódulói utcai lakók, akiket egyetlen rövid délelőtt alatt takarítottak el a félelmetes teherautók.